akinek 130 fejezetéből a negyedik vers úgy hangzik, nálad van a bocsánat, ezért térnek téged. Ez van az ígéret, köszönöm tehát gyülekezeti tagjait, és mai vasárnap, nem csak Biblia vasárnapja, hanem családi vasárnap is, hagyomány, hogy mindig az adott vonalban születetteket köszönjük, de egy-egy ígével megállítjuk őket, hogy az Isten tisztelet második felében őket fogjuk majd hívni az Úr oltára elé, és szeretnék majd az áldásban részesíteni őket. Nagyon nagy szeretettel és tisztelettel köszöntöm Kicsi János nyugalmazó püspökünket, aki a tegnapi nap folyamán már szolgált közöttünk, hiszen nagyon jól tudják a kedves testvérek, hogy a szemben lévő általános iskola, amely hozzánk tartozik, magunknak bajunk. Az általános iskola Túrózi Zoltán nevét vezette 2 évvel ezelőtt, és 1893. október 23-án harmadikon látta meg Túrózi Zoltán a napvilágot, 120 évvel ezelőtt született, és ennek apropójából is egy Túrózi sorozatot indítottunk el, kezdtünk el az általános iskolában, illetve folytattuk a gyülekezetben, meg a gyülekezetünk csendes napja, és ennek apropójából egy gyönyörű szépen csodálatos könyv jelent meg, időszerű szeretet címmel, 1953-54-ben elhangzott, illetve nem elhangzott, hanem fiók prédikációknak a gyűjtemények tulajdonképpen ez a kötet. Ezt egyébként ajánlom a kedves gyülekezeti tagoknak a figyelmére, a lelki kívánokat a vásárolni, tehát időszerű szeretet. És püspök úr ezt a könyvet mutatta be tegnapi nap folyamán, és hát úgy vagyunk vele, hogy lehet a harmadni a szolgálatokat, ezért felkértük, hogy a mai Isten tiszteletünkön tisztelje meg bennünket jelenlétével, szolgálatával, így a mai Isten tiszteletünkön ő fogja majd kérdezni az igét, ezért is szeretnék megköszönni, hogy elfogadta a meghívást.
Az Atya, Fiú, Szentlélek nevében.
Uram, szeretem a Te házadat, a Te dicsőséged lakóhelyét. Sóvárok, sőt eped az én lelkem az Úr házáért. Szívem és testem újjong az élő Isten felé. Boldog az, akinek ereje Te vagy, Istenem, akinek szívében a Te útjaid vannak.
Dicsőség az Atyának, dicsőség egy fiának, s a drága Szent Léleknek, az egy örök Isten.
Az Úr Jézus Krisztus kegyelme legyen mindnyájatokkal. Testvéreim, Isten szín előtt gondoljunk méltatlanságunkra, és valljuk meg bűneinket.
Bűnökkel terhelten járulok eléd, irgalmas Istenem. Vétkeztem parancsolataid ellen, és megvetettem kegyelmedet, pedig irgalmadra szorulok. Kérlek, add nekem újjáteremtő szent lelkedet, az Úr Jézus Krisztusért. Amen.
Ó, töröd el én vétkem, írgat.
testvéreim, Isten megkönyörült rajtunk. Úgy szerette a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jó akarat.
Dicsőség a magasságban, a hatalmas Istennek, béke legyen a világban, mindenhol az embernek. Állna néked, menj királya, irgalmas Isten báránya, szent háromság dicsérő.
Imádkozzunk lélekben és igazságban. Urunk Istenünk, szent az a hely, ahol megszólalsz, és együtt vagy népeddel. Légy velünk, és terjeszd ki kegyelmedet az imádságnak erre a házára is, hogy aki segítségül hívja nevedet ezen a helyen, megérezze irgalmadat és segítségedet az Úr Jézus Krisztus által, aki veled és a Szentlélekkel él és uralkodik, örökkön örökké. Amen. Hallgassa meg az ünneplő gyülekezet hittel és figyelemmel azt a szent igét, melyet egyházunk erre a mai vasárnapra kijelölt számunkra oltár előtt ige felolvasásaként, és amelyet megírva találunk János evangéliumának 20. fejezetében, a 30. 31. verset a következőképpen. Sok más jelt is tett Jézus a tanítványai szeme láttára, amelyek nincsenek megírva ebben a könyvben. Ezek pedig azért irattak meg, hogy higgyétek, Jézus a Krisztus, az Isten fia, és e hitben életetek legyen az ő nevében. Boldogok, akik hallgatják, de meg is tartják Isten beszédét. Válaszul erre az ígére, most magasztaljuk a Szent Háromság egyigaz Istent, és mondjuk el együtt az apostoli hitvallást.
Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadta a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem az egyetemes Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását, és az örök élete. Amen. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassa meg a gyülekezet Isten igéjét, ahogy egyházunk Biblia vasárnapra igehirdetési alapigéjül rendelte. És megírva találjuk Jeremiás próféta könyve 15. részének 16. versében a következőképpen. Ha eljutott hozzám igéd, én élveztem. Igéd vidámságot szerzett nekem, és szívbeli örömöt. Hiszen rólad neveztek el engem, Uram, seregek Istene. Amen. Ünneplő keresztény gyülekezet, szeretett testvéreim az Úr Jézus Krisztusban. A dunántúli közelebbről a győri evangélikusok köszöntését is hozom. Amikor a nyíregyházi gyülekezetnek ezen a hármas arcú ünnepén együtt lehetünk Isten igéjének hallgatására. Hiszen testvéreim nyilván tudják, hogy most ünnepli ez a hagyományaiban gazdag és jelenében is reménységre ébresztő és reménységet őző közösség temploma felszentelésének 225. évfordulóját. Ugyanakkor egyházunk igehirdetési liturgikus rendje szerint a reformációt megelőző vasárnap a Biblia vasárnapja. És harmadszor, mint egy vigasztaló, bátorító, hazahívogató szembefény már ránk sugárzik reformáció drága ünnepének is a világossága. Mindenre tekintettel kell lennünk, amikor megfogalmazódik a kérés a szívünkben, hogy Isten tegye elevenné életújítóvá igéjének üzenetét most a szívünkben. Nagy a kísértése egy sokat próbált gyülekezetnek, mint a nyíregyház is. És nagy a kísértése az igehirdetőnek is, hogy nagyon emberi módon közeledjék a felolvasott egymondatos igéhez. És elkezdjünk elmélkedni azon, hogy Isten népe, Isten közössége, Isten emberei hányféle tüzön, próbán, megpróbáltatáson, szenvedésen keresztül kellett, hogy betölthessék küldetésüket. Hiszen ha testvéreim előveszik a Szentírást és felütik itt Jeremiás 15-nél, meg fogják látni, hogy mind a felolvasott vers előtt, mind után egészen másfajta igéket, aggodalommal, fájdalommal, félelemmel teli szavakat olvasunk. És mint egy háborgó tenger hullámai közül emelkedik ki ez a 16. vers egyszeri sziklabércével, hogy figyelmeztessen és intsen bennünket. Most ez az Isten igéjének az üzenete. És nem történelmi példákon kell elmélkednünk, még Jeremiás sorsát sem kell felidéznünk, bár biblikus lenne ez is. Hiszen Isten szenvedő szolgája volt ez a próféta. Külső és belső ellenség saját szívének gyengesége, életkora és rátámadó világi hatalom, értetlen családi kör, vallásos és nem vallásos környezet mind ráfente a fogát és ellene élesítette kardját. De újra mondom, nem ez most az üzenet. Hogy is szólt ez a szikla csúcs, sziget formájú ige? Ha eljutott hozzám igéd, én élveztem. Igéd vidámságot szerzett nekem, és szívbeli örömöt. Hiszen rólad neveztek el engem, Uram, seregek Istene. És ebből az igéből most én az első két betűre, a rövidke kezdő szóra szeretném irányítani a figyelmet. Ha. Azért is, mert mi olyan sokszor magától értődőnek tartjuk, hogy hangzik, hogy olvasható, hogy hirdettetik az Isten igéje. És nem csak azok az előbb félretett és elutasított emberi történelmi szempontok akadályozzák, hanem sokkal mélyebben rejlő feltételei is vannak annak, hogy megszólal és célba ér az Isten élő üzenete. Hiszen az első kérdés például az, hogy van-e egyáltalán, aki szól, aki beszél Isten követségében járva. Nem magától értődő az, hogy vannak lelkészek, hogy vannak tanúságtévők. Nem magától értődő az, hogy egy ember szívben az elhívó szóra megszületik a válasz. Igen, követlek téged. Ez az ige engem, és hiszem, hogy testvéreimet is most először is ámulatra és csodálatra vezet. Hogy Istennek van hatalma arra, hogy embereket megszólítson. Hogy szolgákat elhívjon. Hogy prófétákat küldetéssel útjukra bocsásson. Hogy a csapodár szívű, gyenge, menekülő, hűtlenkedő tanítványokból oszlop apostolokat teremtsen. Hogy az Istennel viaskodó és saját üdvösségéért rendkívüli módon aggódó ágostonos szerzetest Isten harsonájává, reformátorrá tegye. Hogy az egyszerű papi hajlékból, Arnótról elinduló Turóczi Zoltán evangelizációs, karizmatikus igehirdetőként lett egész egyházunkban és ebben a gyülekezetben is Isten követe, nem magától értődő. Akik elindulnak vasárnap reggelente, vagy bibliaórák alkalmaira, vagy bármikor, amikor gyülekezeti közösségben Isten igéjének hallgatására készülnek, tudnak-e testvéreim csodálkozni? Elámulnak-e azon, hogy ebben a mai világban még ma is szól az Isten igéjének az üzenete? Kívánom testvéreimnek ezt a szent ámulatot, csodálatot és hálát, hogy senkinek ne legyen magától értődő, sem annak, aki ide föláll Isten nevében és követségében, hogy itt állhat és megszólalhat, sem annak, aki ott ül, sem neked, sem senki másnak. Mert előbb ugyan elutasítottuk, hogy történelmi példákat soroljunk fel, de most mégis vissza kell utalni arra, hogy igen, ez egyáltalán nem magától értődő. Izrael népe is megtapasztalta. Az egyház népe is átélte. Próbás időkben mindig csoda, mindig ajándék, hogy megszólal az Isten igéje. Azt mondja Jeremiás, ha eljutott hozzám igéd. De csak akkor történik meg, hogyha van, aki igazat szól. És Biblia vasárnapon, a reformáció ünnepek közelettén, a templom épületének 225. szentelési évfordulóján, igen, erre is ámulattal és csodálattal szabad és kell gondolnunk, mert mindig megkísértette Isten népét és az elhívottakat, hogy félre beszéljenek, hogy emberi módon szóljanak. Jeremiásnak az egyik nagy küzdelme éppen a hamis prófétákkal szemben volt. Akik hazugságot beszéltek, hazugságot hirdettek, pedig a szavuk elején az volt, hogy én Isten nevében szólok. És akkor jött ki belőlük a szájukból, a szívükből a hamisság, a félrevezető üzenet. Alig, hogy elindult az egyház története, az apostoli tanúság tétel tiszta igazságával. Itt is, ott is, amott is megjelentek a tévtanítások, az Isten kegyelmének ellenségei. Félre akarták vezetni, nagy hangon, Istenre hivatkozva Isten népét. Alig múlik el néhány évtized, és Pál apostol kétségbe esve Így szól a Galatákhoz, hogy ki vette el a ti eszeteket, hogy eltértek az igazi evangéliumtól. Az egyház történetét, Isten népe történetét mindig végig kísérte, és ma sem vagyunk mentesek ettől a veszedelemtől, a tévtanítások kísértése. Ma is vannak utcasarki proféták, hordószónokok, akik Istenre hivatkozva hamis tanítást hirdetnek. Ezért áldott az Isten, aki lelkének munkájával, erejével, szeretetével, hűségével újra és újra meg akarja szólaltatni a tiszta és hamisítatlan tanítást. Ha eljutott hozzám a te igéd, mondhatta az Isten népe, mondhatott testvérem, akkor amögött mindig ott volt egy hűséges tanító, egy hűséges lelkipásztor, egy hűséges igehirdető, egy testvér, aki jól értette és hamisítatlanul továbbadta, amit rábízott az Isten. Ha eljutott hozzám igéd, mert van egy másfajta nyomorúság és kísértés is, és Biblia vasárnapján igen, erről is szabad beszélni. Bár mindannyian tudják, testvéreim, hogy a Szentírás a legtöbb nyelven és legtöbb példány számban megjelent könyv az emberiség történetében. De még mindig vannak száz számra olyan nyelvek, amelyekre nem fordították el le. És még mindig vannak számosan olyan nemzetek, közösségek, ahova nem jutott el a Biblia üzenete. Ezen a vasárnapon így is szabad és kell értenünk ezt a pici szócskát ott igénk elején, hogy áldottak legyenek azok a kortársaink is, Biblia társulatokban dolgozó fordítók, terjesztők, akiknek a szíve ettől ég, hogy mindenkihez eljusson Isten élő, írott igéje, a Szentírás. Hordozzuk őket imádságban, felelős szeretettel. Vagy végezzük ezt a szolgálatot a saját közösségeinkben. Vagy talán biztosak lehetünk abban, hogy minden magát nyíregyházán evangélikusnak mondó ember házában van Szentírás. Én nem vagyok e felől olyan biztos. Nem csak nyíregyházán, a saját korábbi egyházkerületemben sem, ahol pedig tradíciója volt a majdnem szlovákhoz hasonlító kegyességnek, a házi áhítatoknak és a házi istentiszteleteknek, a házi gyülekezetek gondozásának. Ha eljutott hozzám igét. Igen, ennek ilyen feltétele is van. Ezért az egyház közösségének kötelessége, Istentől kapott feladata, hogy a Szentírás terjesztésének nagy mértékben, világméretekben, de a saját közösségében is áldott munkásává és felelős szolgálójává legyen. De van itt még, ha mélyebbre ásunk, nehezebb kérdés is. Mert nem biztos, hogy hangzik az ige, hogy azt meg is hallják. Hogy vannak befogadók, hogy vannak meghallói. Jeremiás is elénk állhat így példaként. Igen, ő hirdette, és visszautasították. Megölni akarták, kiközösítették. Mert nem csak az egyszerű emberi kérdésekben érvényes a szabály, szólj igazat, betörik a fejed. Sokszor Isten követségében járva is megélték és átélték proféták, apostolok, mindegyiket, a János apostol kivételével mindegyiket mártíromságra adta az akkori világ. Van-e befogadó közösség? De maga Jézus Urunk is beszél arról a jól ismert példázatban, hogy nem mindenki fogadja be az Isten igéjének üzenetét. Nem mindenki hallja örömmel. akit ha szíven talál, meg is sértődik. Ugyan kérem, ez nekem nem szólhat, és átcímezi a lélek kézbesítette borítékot a szomszédasszonynak, ez neki szól, nem nekem. És ezernyi más oka is lehet, hogy az ember bezárja előtte a szívét, és ezernyi más oka lehet számunkra, misztérium, titok, hogy Isten miért engedi, hogy igéjének üzenete porba hújjon, hogy süket fülekre találjon, hogy kemény maradjon a szív. Nem tudjuk. Ezért tegyük is félre a magyarázkodást. Tegyük is félre az indokok keresését, és tegyük félre főként a vádaskodást. Mert ezt a reformátor őseink egészen pontosan tudták, hogy Krisztus hit csak az evangélium hirdetése által ébred. De nem biztos, hogy ébred Krisztus hit, ha hirdettetik az evangélium. Mert ott van mögötte a hitvallási iratban is szereplő nagyon erős és szívszorító vallomás. Ez csak ott történik meg, ubi et quando visum es Deo, ahol és amikor Istennek tetszik. Szólhatok én az angyalok nyelvén. Kitehetem testvéreim elé a szívemet. Térdig könyvben állva mondhatok én akármit. Ha ő nem üti rá a pecsétjét, akkor az semmi. Ki vagyunk szolgáltatva. Itt is, és ott is. Ne áltassuk magunkat, ezt nem mi döntjük el. Te sem, és én sem. Ezért nincs, és a ha titkaiba ez is beletartozik. Nincs célba jutó ige imádság nélkül. Szeretett testvéreim, ezen a több arcú ünnepen így figyelmeztet bennünket, indít hálára, indít bűnbánatra, és roskaszt térdre Isten igéje. De arról is szól a próféta vallomása, mi történik akkor, ha célba ér az Isten igéje. Mi történik akkor, ha megtörténik a csoda, mert ez valóban csoda. Nem tarthatom, nem tarthatjuk kevesebbnek. Hogy a Szent Isten, az élő Úr, emberi szavak szürke szabár hátára ül, hogy megérkezzék a testvérek szívébe. Hogy megszülessen a vallomás a szánkon. Hogy gyáva, menekülő, karrierféltő félénkségünket legyőzze a tanúság tétel, tüze és ereje. Ez mindig csoda, és mindig ajándék. De ahol megtörténik, ott öröm támad belőle. Nagyon furcsa az a szó, amit Jeremiás mond. Nem is lehet egészen pontosan, vagy ha pontosan akarjuk, nem is lehet egészen illedelmesen lefordítani, amiről itt szó van. Ha eljutott hozzám igéd, én habzsoltam, faltam, nyeltem, mint kacsa a nokedlit. Igen, ez ezt jelenti. Magamba tömtem. Nem tudtam nélküle lenni. Létszükséglet volt, hogy a részemmé legyen. Döbbenetes egy kifejezés. Tükörként áll előttünk. És figyelmeztet arra, hogy az ige sosem kívülről kenegeti, vagy pacskolja csak meg az embert. Egy-két atyai pofon, vagy egy-két anyai simogatás. Mindig a mélybe akar hatolni, hogy belekerüljön, ezt nem lehet másképp mondani, a gyomrunkba, a zsigereinkbe, a létünk, egzisztenciánk mélyébe, hogy beleink épüljön, és belülről újítson meg. De nem csak itt találunk ilyen furcsa kifejezést ezzel kapcsolatban a Szentírásban. Ezékiel próféta is arról beszél, hogy ott a leírt bibliai üzenet Isten igéjének könyvtekercsét fizikailag képzeljék el, testvéreim, a prófétának Isten parancsa szerint meg kellett rágnia, meg kellett ennie, le kellett nyelnie. Ugyanaz a kép. És ugyanaz az eredmény. Édes volt a számban, mint a méz. És örültem neki. És átjárta életemet a veled való találkozás, meghatottsága, békessége, öröme. Ez az Isten igéjének az ajándéka, amikor egészen megszólítja, egészen megragadja az embert, beleépül az életébe, meghódítja. És az Isten gyermekévé teszi. Ez is Isten csodája. Akik átélték már ezt, azok tudják, hogy miről beszélek. És őket talán biztatni sem kell arra, hogy könyörögjenek, imádkozzanak, hogy ne egy hegycsúcs pillanat legyen ez az életükben, hanem Isten megtartó hűségének naponkénti ajándéka. Aki meg még nem érezte, bízom, hogy legalább a hiány felhorgad a szívében, és tud imádkozni, könyörögni azért, hogy megtörténjék vele is ez a csoda, hogy átjárja, megújítsa, bűneit megítélje, és mégis a bűnbocsánat erejével megörvendeztesse őt Isten életújító igéje. De mi is ez az ige? A reformáció gyermekei vagyunk. Legalábbis szánkkal azt mondjuk. Időnként horpatra kalapáljuk a mellünket, hogy igen, mi Luthertől tanultuk a teológiát. Ennek a büszkeségnek nincs semmi oka. Nem csak azért, mert sajnos azt tapasztaljuk, hogy a luteri reformáció nagyon a sarkába szorult az egyházi közvéleményünknek és teológiai gondolkodásunknak. Ne áltassuk magunkat, testvéreim. Lehet szebbeket mondani, de ez a tény. Ez a tény. Az a speciális luteri reformációban kapott üzenet, amely Krisztus keresztjét, a törvény és evangélium kettős isteni beszédét páratlan elevenséggel állítja az igehirdetés, a teológia tudománya és a keresztény élet gyakorlatában, nem divat ma az evangélikus egyházban. De mondjuk azért, igen, a reformáció gyermekei vagyunk. Legalábbis szeretnénk azok lenni. És ezért olyan jó, hogy ezen a Biblia vasárnapon, a templom szentelés évfordulóján, a Biblia vasárnap régi evangéliumi tanúságtétele hangzott fel János evangélista tolmácsolásában. Mindez azért iratott fel. Mindez azért hirdettetik, hogy a Krisztus hitre eljussatok. Nem Isten hitre egyszerűen, hogy higgyetek valamiben, aki volt és van és aki lesz, aki teremtette a világot, de aztán elindította a hullámvasúton, hogy fusson, ahogy bír, és ahogy győzi. Vagy megteremtette, és magára hagyta, hogy sokan állítják megpróbált sorsú embertársai közül. Hanem a Krisztus hitre. Az Isten igéje akkor tölti be hivatását. Az ige hirdetői szolgálat akkor éri el célját. Közbelső stációi lehetnek, de a célba akkor ér a földön küzdő egyház közösségében és történetében, ha a Krisztus hit megszületik a tanítványok szívében. Ebben a hitben van élet és üdvösség. Ebben a hitben van az egyház létének értelme, titka és szolgálatának feladata. Ebben a hitben van létünk értelme, mert ez az Isten akarata. Ezt nem az apostolok találták ki. Nem Pál, amikor a nagy damaszkuszi élmény után visszavonult Arábiába, hogy átgondolja hamis farizeusi teológiáját, és kipattant volna a fejéből a bölcsesség. Hoppá, nekem a Krisztust kell hirdetnem. Ezt Isten adta mindenkinek a szívébe, A Krisztus hit az egyedül üdvözítő hit. Nem igaz, hogy a hegycsúcsra 100 oldalról lehet fölmenni, hogy célba érjen az ember. Nem igaz, hogy a vallásosságnak 1000 formája vagy 3 formája célba visz. Csak a Krisztus hit. Csak az ő keresztje és feltámadásának ereje. Ezt hirdetjük, nincs más evangélium. Ott voltak az apostolok is, az első keresztény generációk is. És ott volt az a csodálatos jelenet a Cselekedetek könyvében, amelyik esetleg aggodalmaskodó vagy az üzenetet kétséggel fogadó testvéreim számára segítő, eligazító lehet, hogy igen, az egész Szentírás Krisztus központú. Nem csak az Új Szövetség. És ez a bizonyos jeremiási vallomás, ha eljutott hozzád szavam, megörvendeztet és átjár engem. Ez már nem ószövetségi ember vallomása a mi szívünkben, hanem az Krisztus hitet örömmel befogadó és abban az ajándékban részesülő mai tanítvány vallomása. Mert hogy is volt az a történet? Fülöp evangélistát a lélek hatalma a gázai útra viszi. Ott megy egy szegény emberi sorsában szerencsétlen, bár kívülről nézve jó egzisztenciát élvező ember az etióp kincstárnok, aki Jeruzsálemben járt, mert keresi az élete értelmét, és a saját szegény nyomorult pogányságából valami vonza őt az egyisten hit felé. És most hazafelé tart. És ott a kocsin, ahogy olvassuk, kinyitja az ószövetségi tekercset, Ézsaiás könyvét. És olvassa Ézsaiás 53-at, az Úr szenvedő szolgájáról a proféciát, aki betegségeinket hordozta, sebeinket viselte, aki bár mészárszékre vitték, de nem nyitotta meg a száját. És megkérdezi ez az etióp ember Fülöpöt, mondd, kiről beszél ez a proféta itt? És emlékeznek testvéreim, mit mond Fülöp? És mit mond róla Lukács evangélista, az első egyháztörténész? Fülöp az írásnak ebből a helyéből kiindulva hirdette a Krisztust. És az etióp kincstárnok, amikor Fülöpöt elragadja a lélek mellőle, örvendezve ment tovább az útján, mert célba ért az Isten igéjének hirdetése. Megszületett a Krisztus hit a szívében. És ma ezen az Isten tiszteleten a gyermeket keresztel a gyülekezet és Jézus Krisztus hűséges irgalma. Ezen az Isten tiszteleten, hogyha gyermekek áldásban részesülnek, akkor gondolhatunk még nem függelékként, de szerves üzenetrészként arra is, hogy amikor megszületett a hit ennek az etiópnak a szívében, megkapta az újjászületés fürdőjének ajándékát is. Itt a víz, mi az akadálya annak, hogy megkeresztelkedjen? És örvendezve indul tovább az útján. Ünneplő gyülekezet, szeretett testvéreim, 3 arcú ünnepet ül ma a nyíregyházi gyülekezet. Adja Isten, hogy ez az ünneplés Isten szándéka szerint történjék. Meggazdagítsa a gyülekezetet igaz Krisztus ismerettel, feltárja előttünk Isten igéje hirdetésének és célba érkezésének titkát, és főként megörvendeztessen, meggazdagítson, és az üdvösség bizonyos reménységével indítson tovább bennünket életünk útján. Ha ez így történik, akkor nem csak a gyülekezet ünnepel, hanem Isten angyala is kórust énekelnek a mennyben, és éneklik azt a himnuszt, amely körül öleli a földet kezdettől fogva mindörökké, amelybe beletagozódik minden egyes helyi közösség, és hiszem, remélem, hogy ma a nyíregyházi gyülekezet is. Amen. Imádkozzunk. Nyisd meg a szemünket, Urunk, amikor mélybe tekintünk, és irgalmasságot, titkát feltárod előttünk. Nyisd meg a szemünket és szívünket, amikor a magasba tekintünk, amikor az üdvösség reménységével gazdagítasz bennünket. Nyisd meg szemünket, szívünket és mozdíts kezünket, lábunkat. Indíts szólásra ajkunkat, hogy tanúságot tegyünk rólad, hűséges szeretetedről ebben a közösségben is, életünk minden napján. Tied a dicséret, dicsőség és hálaadás, most és mindörökké. Amen.
Most pedig csendesedjünk el, és hajoljunk meg az Úr előtt, hajtsuk meg fejünket, és imádkozzunk. Mennyei Atyánk, hálát adunk ezért a mai alkalomért, az igéért, az Isten tisztelet lehetőségéért, hogy ma is volt hozzánk szabad, hogy ma is meg akartál szólítani bennünket, és te látod, hogy kinek mire van szüksége. Látod, hogy kinek mi van a szívében. És olyan jó, hogy a te drága szabad egészen személyre szabott. Urunk, könyörgünk azért, hogy áld meg ezt a drága gyülekezetet. Ezt a drága gyülekezetet, amikor többszörösen is ünnepel, hiszen 227 évvel ezelőtt őseink, akik annyit fáradoztak, hogy álmuk megvalósulhasson, akiknek volt látásuk, lelki látásuk, akik vágytak egy házba, egy otthonba, akik vágytak arra, hogy szervezett helyen és szervezett alkalmon hangozzék az ige, akiknek sokaknál ott volt a szívükben az a csodálatos ének, amelyet énekelhetünk. Van örök kincsünk, Becsesebb, akik tudták azt, hogy az arany, az ezüst, a drága kő, az mind por, és a te szabad az élet forrása, és ennek a reményében tették le az alapokat, az alapkövet, és 227 évvel ezelőtt adhattak hálát ebben a hajlékban, és munkálkodhattak a te dicsőségedre. És Urunk, most 2013-ban sokakban megfogalmazódik a kérdés, vajon ma van-e bennünk annyi elszántság, annyi áldozat, annyi alázat, annyi tetrekész gyülekezeti tag, annyi Biblia olvasó, annyi szentírásra alapozó életű ember, és tehetjük fel a kérdést ma, mennyire fontos az ige. És vajon elmondhatjuk-e ugyanezeket a szavakat, amelyeket Jeremiás papírra vetett, hogy vidámságot, örömet, boldogságot okoztál a szívnek? Vajon ennyire drága kincs az ige ma számunkra? És köszönjük, hogy szólítottál bennünket. Köszönjük, Urunk, hogy figyelmeztettél és bátorítottál, hogy vegyük komolyan az élet forrását, a drága igét. És Urunk, könyörgünk ezért a drága gyülekezetért, munkáld az ébredést, munkáld az emberek szívében a megtérést. És hálát adunk, Urunk, azért, hogy olyan elődök szolgálhattak itt, akik az ébredés munkájában részt vettek. Adunk hálát Túróci Zoltánért, az ő életért, azért a sokszor meghányattatott életért, amiben ő részesedhetett, és az utolsó pillanatig hű maradt hozzád, mert tudta, hogy te hű voltál végig hozzá. Urunk, nem akarunk másról tudni ebben a gyülekezetben sem, mint rólad, rólad is, mint a megfeszítetről. És Urunk, te, aki bátorítasz, te, aki reménységet és vigaszt tudsz adni, visszük eléd a betegeket, visszük eléd az árvákat, az özvegyeket, a gyámoltalanokat, azokat, akik senki nem nyit ajtót, visszük eléd azokat, akik nyomorúságban szenvednek, vagy éppen a megélhetés problémáiban küzdenek. Urunk, enyhítsd az ő terheiket, fájdalmaikat, s add Urunk, hogy hozzájuk is eljusson az életet adó ige. Sorunk, könyörgünk az előttünk álló alkalmakért, könyörgünk, hogy mind a te dicsőségedre legyen. Visszük eléd a születésnaposokat, hiszen nem csak örülünk az örülőkkel, sírunk a sírókkal is, de adunk hálát most a születésnaposokért, az ő életükért. Urunk, sok minden van a szívünkön, de mindezt a tőle tanult imádságban hadd foglaljuk össze. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen.
Fogadjátok az Úr áldását. Isten népe, az Úr áldjon meg és őrizzen meg téged. Az Úr világosítsa meg az ő arcát te rajtad és könyörüljön rajtad. Az Úr fordítsa az ő arcát te feléd és adjon neked békességet.